Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Három éremmel zártak sportolóink a római birkózó Európa-bajnokságon. Sorrendben először Torba Erik bronzérmet szerzett a kötött fogásúak 63 kg-os kategóriájában, majd Lévai Zoltán lett ezüstérmes a 77 kg-osok mezőnyében. Végül Lőrinc Viktor állhatott fel a dobogóra, miután a második helyen végzett 87 kg-ban. Eközben Kubában edzőtáborozott a válogatott másik része, ahol kötött fogású birkózóink szintén három érmet nyertek a karibi ország hagyományos versenyén. Korpási Bálint 72 kilóban aranyérmes lett, a 77 kg-osok mezőnyében Lőrinc Tamás ezüstig jutott, miután a finálétól kisebb kézsérülés miatt visszalépett. A harmadik magyar, Szilvási Erik új súlycsoportjában 97 kg-ban szerepelt és a harmadik helyen zárt. Na de kanyarodjunk vissza a római birkózó EB-hez. Az ezüstérmet szerző Lévai Zoltán ugyanis pályafutása első érmét nyerte a felnőttek mezőnyében. Utánpótlásban már van U23-as EB győzelme, emellett nagyot szólt, amikor 2018-ban a német nagydíjon a fináléban legyőzte honfitársát, az olimpiai és világbajnok Lőrinc Tamást. Paradox módon jelenállás szerint Lőrinc a nyáron Lévai Zoltán kárára indulhat a tokiói olimpián, ugyanis mindketten 77 kg-ban versenyeznek. A BHS birkózójával, Lévai Zoltánnal beszélgettem a római Európa-bajnokság után.
Édesapád és egyben edződ, idősebb Lévai Zoltán nyilatkozta 2018-ban, hogy szerinte jövőre már felnőtt mezőnyben is érmet hozhatsz világeseményről. Hát igazából nem sokat tévedett édesapád, mert 2020 elején jött el ez a pillanat. Ott a döntő után egy kicsit bosszús voltál, hogy nem sikerült megcsípni az aranyérmet. Összességében most már felhőtlenül tudsz örülni ennek az ezüstéremnek itt Olaszországból?
Igen, az a helyzet, hogy ugye abban a pillanatban igen szomorú voltam, és talán ez az utána lévő fotózkodáson meg is látszódott az arcomon, kijöttek az érzelmek, úgyhogy abban a pillanatban nem tudtam örülni, viszont így visszagondolva aludva rá 2-3-at, és összegezve azért nem olyan rossz úgy elkezdeni a felnőtt karriert, elkezdeni hát a saját súlycsoportomban, mert a saját súlycsoportomban volt. Most voltam először ugye felnőtt világversenyen, tehát így belegondolva szerintem ez egy szép eredmény. Még talán jobb is, hogy ezüstérmes lettem, mert van bennem egy tüske, hogy nem ez az, amit nekem el kell érnem, hanem ennél nagyobb célok. Ugye az a saját célom az olimpiai aranyérem, meg a világbajnoki aranyérem, ugye? Ami ugyanúgy beletartozik az Európa-bajnoki aranyérem is, de lehet, hogy ez most pont azért történt, hogy majd a későbbiek során majd én el tudjam érni azokat, és még több rutinnal tudjak rendelkezni.
Azért ugye ez volt felnőtt mezőnyben a saját súlycsoportodban az első felnőtt érmed világeseményről, de azért te már gyűjtöttél utánpótláskorban is szép skalpokat a felnőtt mezőnyből, szóval ebből adódik a kérdés, hogy mennyire érzed úgy, hogy itt Rómában te a meglepetés erejével tudtál élni, vagy azért már minden riválisod tudta, hogy mire számíthat tőled?
Eddig ugye majdnem mindegyik világversenyre ugyanúgy készültem. Nem volt nagy különbség a mostani és az előző világversenyeim között, de mégis valamiért nem éreztem magam olyan jó formában, tehát 70-80%-osnak éreztem magamat. Nem sosem volt ilyen korán az Európa-bajnokság. Tehát ilyen február környékén nem nagyon voltak se utánpótlásban, se felnőttben, úgyhogy ez nagyon érdekes szituáció volt. Mert ugye az egész felkészülés máshogy kell kialakítani, mert a fő szempont ugye idén az olimpia, és a csapatból már van két kvótás versenyző, akikre építjük már most ugye a felkészülést. Szóval ezért sem tudtam 100%-os formát hozni, de nem is tudtam, de nem is a meglepetés erejével kellett birkóznom a 77 kilóban, mert azért a mezőny nagy részét már ismerem, ők is ismernek engem, és úgy gondolom, hogy ha egy ilyen 70-80%-os formával tudtam ezt hozni, akkor az a jövőre tekintve az nagyon jó, mert hogyha tényleg beleszámítjuk majd a következő versenyekre azokat a dolgokat, amiket most kihagytunk, vagy elrontottunk, de azt sem mondanám, hogy elrontottunk, mert az eddigiek, amik érveim, amik vannak, azok még egy más szabályrendszerben történtek, és akkor még nem úgy volt, hogy két napos volt a verseny, ami nagyon sokat számít egy ilyen taktikai szempontból, mert ugye a magyarok nagyon sokat edzenek, és nem csak a birkózók, hanem a többi sportolók.
Tehát állóképességben ti azt bírjátok, hogy egy nap lezavarják az egészet.
Igen. Tehát minél több meccse van a magyarnak, annál jobb egyik meccsre a másikra. És mivel most a döntő, ugye a második nap volt, egy mérkőzés, arra az ellenfelem, az azeri ellenfelem ugyanúgy talán ja, az ő 100%-os formája az jobb, mint az én 100%-osom egy meccse. És nem tudod kijönni, az az én pluszom, amiben jó vagyok.
És miben vagy te igazán jó? Itt szintén édesapádat idézném, ő azt mondta, hogy te képes vagy arra, hogy 2-3 pontos hátrányból is azonnal visszakapaszkodj ott mérkőzés közben. Tehát te hogyan jellemeznéd a stílusodat? Egy bátor birkózónak jellemeznéd, vagy bátor taktikai felfogással szoktál te a szőnyegre állni? Hogy érzed? Mi jellemzi elsősorban te birkózásodat?
Igen, egyébként jellemző volt. Az volt, hogy 8-1, ugye 8 pont különbségnek kell lenni a győzelemhez, és volt olyan, hogy 8-1-ből tudtam 10-8-ra nyerni, úgyhogy én is ezt talán ez az egyik legjobb tulajdonságom, igen, egy ilyen bátor birkózónak tartom magam, hogy talán meglátom a helyzeteket, hogy mi lenne a legjobb döntés abban a pillanatban. És még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy én mégis most érzem azt, hogy most kezd úgy beérni, vagy összeforni a birkózásom. Az a sok apró dolog, amit így az évek során összeszedtem, az most így ilyen várá kezd majd épülni, mert volt olyan időszak, amikor úgy kellett birkózni, hogy stabilan, nem sok akcióval, most mégis úgy birkóztam, hogy ezt így a hátam mögött hagytam, és nem arra koncentráltam, hogy most akkor én a bírókra hagyatkozzak, és intésekkel nyerjek, hanem próbáltam, nem direkt akartam én látani sem birkózni, de mégis sikerült.
De melyik a nyerő taktika? Tehát, hogy mondjuk mit fogsz követni a következő időszakban?
Igen, ezt akarom mondani, hogy most kezdem azt, hogy a 2-3 ilyen stílusom így egybefor, és lesz egy ilyen mix, és szerintem az lesz az, ami majd nyerő lesz.
Te hogy érzed, mi a legnagyobb különbség utánpótlás és felnőtt mezőny között? Itt mondjuk rögtön a legkézenfekvőbb az erőnlét az, ami a nagy különbséget jelenti, vagy azért taktikailag is a felnőttek sokkal érettebbek, mint például az U23-asok. Mennyire volt nehéz az átállás?
Ez egy érdekes kérdés, mert elsőnek, akik az első világversenyeken indulnak felnőttben, én már nagyon sok világversenyt megjártam, ugye utánpótlásban, és mégis bekerülök a felnőttbe, és az első világverseny, ugye a tavalyi világbajnokság volt, jó igaz, nem a saját súlycsoportomban, de mégis az első mérkőzést ugye megnyertem akkor, és olyan ideg állapotba kerültem, hogy egy mérkőzés alatt úgy elfeledtem, mint a 3 lett volna. Szóval az egyik ilyen tényező az biztos az, hogy a tét. Tehát az más, mert az már felnőtt, ez már számít, ezt már azért számba veszik. De túl lettem, és most például a második versenyben már az az Európa-bajnokságon ugye ezt már nem éreztem, úgyhogy ezt tartom az egyik különbségnek. Másrészt meg igen, vannak olyan versenyzők, akik erőnlétileg felnőttben másokkal érettebbek, de nem mindenki, de talán ez stabilak, passzívak, ez jellemzi a felnőtt mezőnyt.
Tehát akkor mondjuk a mentális nyomás az nagyobb egy felnőtt verseny előtt, nem?
Az elején, igen. Aztán mondom, hogyha így nagy vonalakban nézzük, akkor az a különbség, hogy ebből kifolyólag, hogy ugye tét van, már ők sem nagyon arra utaznak, hogy birkózzanak. Tehát nem fogásokat akarnak végrehajtani, hanem ugye nyerni. És nyerni lehet azzal is például, hogy aktívabbnak tünteti fel magát a szőnyegen, és a bírók ezt tolerálják. Vagy nem tudunk fogást találni egymáson, és itt jön ki az, hogy ki az erősebb, ki az állóképesebb, igen.
És mi a célod Tokióra? Szintén most téged idéznélek, a tokiói olimpián a dobogó legfelső fokára szeretnék állni. Ez elég komoly célkitűzés, ezt tartod?
Nagyon szeretnék Tokióval a dobogó legfelső fokára állni, de sajnos a szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy a Lőrinc Tomival vagyok egysúlyban, aki a tavalyi kvalifikációs világbajnokságon aranyérmet szerzett. Ezzel a kvótás is az olimpiára.
Akkor nem fogsz tudni a saját súlycsoportodban indulni a tokiói olimpián?
A 77 kiló az, ami az én súlycsoportom. A 82 meg a 72 az nem olimpiai súlycsoport, és valószínűleg hát igen, a lőrizztőmű fog indulni, amit sajnálok, mert úgy érzem, hogy azért most az elmúlt 2-3 évben már sikerült úgy teljesítenem, hogy azt a szintet én is tudjam hozni, de hát sajnos ez most így alakult. Talán majd a következőre.
De akkor más súlycsoportba el tudsz indulni Tokióba, vagy akkor úgymond a tokiói olimpia az még neked ki fog ilyen szinten maradni?
Más súlycsoportban nem fogok tudni indulni. Én ugyanúgy készülök, mint hogyha én indulnék Tokióba, mert bármi van azért, a kvóta ugye megvan 77 kilóra, tehát ez nem névre szól, és ha bármi történik a Tomival, vagy véletlenül lesérülne, vagy beteg lenne, akkor nekem ugyanúgy adott a lehetőség, és teljesíthetek.
Tokió előtt mik lesznek a fontos versenyek, amikre most készültek?
Most lesz áprilisban majd az országos bajnokság, az az egyik fontos, tovább nem nagyon terveztem, mert az is még 4 hét múlva lesz körülbelül. Úgyhogy idén ez volt a fő versenyem talán, az Európa-bajnokság. Az jól sikerült, úgyhogy ebben az évben most már nem azt mondom, hogy hátra lehet dőlni, de a nagyja megvan.
A BHSE birkózóját, Lévai Zoltánt hallották az elmúlt percekben. Most pedig tenisszel folytatjuk, kinevezték ugyanis a szövetség új főtitkárát Juhász Gábor személyében. A tisztújításra azért volt szükség, mert a korábbi főtitkár Richter Attila február elején lemondott. Richter azzal indokolta a távozását, hogy vállalja az erkölcsi felelősséget azért, hogy elmaradt a február 17-e és február 23-a között tervezett Hungarian Ladies Open WTA torna. A szövetség új főtitkárával, Juhász Gáborral Szűcs Péter beszélgetett.
Először is sok sikert a munkához, mert abból azt gondolom lesz bőven. Ugye a főtitkári poszt mellett, ha jól tudom, akkor marad a Fed Cup szövetségi kapitányi posztja is a lányoknál, de azért most először beszéljünk erről friss kinevezésről. Nem volt vitamentes azért a Magyar Tenisz Szövetség elmúlt időszaka, ugyanakkor ugye változás történt, és Richter Attilát váltod ezen a poszton. Mi most a legfontosabb feladat?
Én úgy gondolom, hogy a szövetség meg az egész magyar tenisz érdeke az, hogy a hosszú ideje már jelenlévő. Hát én nem is mondom azt, hogy viták, mert valljuk be, ez úgy nyár eleje óta teljesen ellaposodott és elcsendesedett a történet. Ugye a nyár elejéhez szorosan hozzácsatolom az azt megelőző 3 darab közgyűlés, mert annyi volt úgy azokban a hónapokban, és igazán az a fajta szándék, hogy a jelenlegi vezetés föl legyen állítva, ez azoknak, akik azt szerették volna, nem igazán sikerült. És ez nem hiszem, hogy a nyári szabadságra ment a nevezzük őket most ellenzéknek, a jelenlegi vezetés ellenzékének. Tényleg nem szeretnék valamibe őket behatárolni. A lényeg az, hogy ha ez a WTA verseny körüli herceg-hurca nem jön föl, amit ugye valljuk be egy olyan 3 hete, egy hónapja kezdett a sajtó teljesen jogosan feszegetni, akkor nem nincs megint ennyire erőteljesen jelen ez a megosztottság. Most ez a helyzet van, tehát kérdés ugye úgy hangzott el, hogy mi a legfontosabb, legégetőbb első dolgom pontosan ez, és még kisen voltam nevezve a főtitkára, már akkor én írtam egy nyílt levelet, hogy ahova eljutott ez a történet, hogy igazán két WTA verseny közül egyik se lesz meg, legalábbis jelen állás szerint ugye februári elmaradt Márki Jenő úr versenyét meg blokkolt ez a februári, azt meg nem veszi fel a WTA verseny naptárába, hogy idáig tolja mind a két oldal a bringát, hogy a sportolók, akikért van ez az egész történet, legyenek a kárvallottjai, nem történhet meg. És akkor ugye erre egy hétre jött az, hogy váltás történt főtitkári posztban, továbbra is azt gondolom, hogy nem csak gondolom, hanem teszem is a dolgomat ennek a szellemében, mint a ellenzékünket összefogó, magukat tiszta tenisznek nevező oldal, nevezem képviselőjének, de mindegy, nem tudom, hogy a hierarchiájukon belül Markovics László, barátom, sportársam mit képvisel, de a lényeg az, hogy vele fölvettem a kapcsolatot, beszélgetünk, Márki Jenő úrral fölvettem a kapcsolatot, és értelemszerűen az elnökség is próbál ennek szellemében eljárni, hogy a kormány akaratnak megfelelően legyen WTA verseny, és ne legyenek a sportolók kárvallottjai ennek a cirkusznak soha többet.
Nyilvánvaló akkor végig is azt egyfajta híd szerepet, meg egyfajta megnyugvást várnak akkor tőled, nem? Mármint, hogy egyrészt az említettekkel egyeztetni, és hát a legfontosabb ugye a versenyzőkkel, hiszen azért ott is voltak viták a korábbi időszakban, hogy akkor megpróbálod kisimítani ezeket az ellentéteket, hogy ne legyen például ugye az sajtóhír, vagy nem is vetődjön nagyon föl, hogy mondjuk például Fucsovics Márton gondolkodik azon, hogy a Davis kupában jelen legyen-e vagy sem, vagy Babos Tímeának az adott szereplése adott esetben, hiszen hát a két legjobban jegyzett top játékosunkkal, ha vita van, az nem túl szerencsés a szervezet szempontjából sem.
Egyértelmű, mikor főtitkár úr Richter Attila felajánlotta lemondását, akkor az új főtitkár kinevezésénél az volt a szempont, hogy ahogy jól fogalmaztál, ki lehet az a híd esetleg, és a személyemben látták azt a megoldást esetleg, hogy én lehetek talán a legjobb megoldás a jelenlegi helyzetben. Mi játékosok, én úgy gondolom, hogy már azért egy jó ideje konszolidálódott a helyzet, mert még akkor is, hogyha egyetértettek nagyon sok dologban azzal, amit a szövetség vezetésének a fejére hordtak, ők rájöttek menet közben, hogy sokkal jobb, hogyha kivonják magukat ebből, mert akkor elvonja a fókuszukat a saját foglalkozásukról, hogy úgy mondjam, és adott esetben ez a pályán is befolyásolja a teljesítményüket, és nem feltétlenül pozitív irányban. Ugye ennek eredményeképpen azért a Fucsovics Marci is már szeptemberben az ukránok ellen játszott Davis kupát, és abszolút, tehát szerződéskötés előtt vagyunk a most március belgák ellen vívottra is, tehát nem szeretném elkiabálni, hogy ez már megtörtént, mert nem történt meg, de hát nincs miért ne történne meg, igazán papírokat kell már csak aláírni, és Babos Timi személyében meg Fed kupával kapcsolatban, illetve ezt megelőzően ugye volt, vagy lett volna a februári WTA versenyön nevezett. Tehát ugye neki is volt sajnálatosan korábban olyan nyilatkozata, hogy amíg ez a vezetés van, addig MTS rendezvény dolgain nem nagyon indul. Még mindig ez a vezetés van, és mégis nevezett, hála Istennek. Ő is belátta, hogy nem feltétlenül az az út, amit, ahogy neki fogott belekapcsolódni ebbe a konfliktusba, és játszott volna ezen a WTA-n, hogyha lett volna. És értelemszerűen vele is ugyanúgy folynak a tárgyalások a Fed kupára, áprilisi Fed kupára. A Magyar Tenisz Szövetség meg teljesen érti azt a feladatát, nem csak azért, mert a magyar korán ennyi pénzt rak egy ilyen rendezvényhez, hogy Magyarországon 3 éven keresztül meg lehessen rendezni, akkor kötelességünk és elvárása az a közönség részéről, meg a konyvány részéről is, hogy a női szakák legjobb versenyzőjét, a világ legjobb párosjátékosát oda tegyük ehhez a rendezvényhez. És ez is meg fog történni, biztos vagyok benne.
A Magyar Tenisz Szövetség főtitkárát, Juhász Gábort hallották az elmúlt percekben, és ennyi fért a mai Sportértékbe, amelyben interjút hallhattak a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség gyorsasági ágazati sportigazgatójával, Telegdi Attillával, emellett beszélgettem Lévai Zoltánnal, friss Európa-bajnoki ezüstérmes kötött fogású birkózónkkal, valamint itt a Sportérték végén Juhász Gábort, a Magyar Tenisz Szövetség főtitkárát Szűcs Péter kérdezte. Én megköszönöm a mai figyelmüket, jövő héten ugyanebben az időpontban, hétfőn a 17 órai hírek után várom Önöket. További jó rádiózást és szép estét kívánok, búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.